Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Szeretettel köszöntök mindenkit a Dogs Podcast 5. adásában. A mai napon vendégeimmel arról fogunk beszélgetni, vajon mi is a kutya manapság. Egy ősi ösztönöktől vezérelt állat, vagy a négy lábú kis kedvenc, aki az ölünkben fekszik délutánonként. Vendégeim Buzogány Ágnes gazdálkodó, állattenyésztő, illetve Jármai Nóra kutyakiképző, a Dog 3 vezető oktatója. Szeretettel köszöntelek benneteket a Dogs Podcastben. Sziasztok!
Szia!
Ági, te azt mondtad nekem a beszélgetésünk kezdetén, hogy nyugodtan leparasztozhatlak, mert a te foglalkozásod ehhez köthető. Mesélnél egy picit róla, hogy kapcsolódik ez a kutyákhoz?
A paraszti élethez maga ugye az élelem megtermelése az emberek számára. Számomra ez jelenti azt, hogy valaki paraszt. És hát az élelem az részben állati eredetű. Ezért vannak állataink, és akkor én valamilyen hagyományos módon szeretem ezt az egészet csinálni, és ennek mindenképp része a kutya. Tehát a kutyának van szerepe, van foglalkozása, ő is kiveszi a munkáját ebből az egész gazdálkodósdiból.
Ti szarvasmarhákat tartotok jelenleg, és ehhez használjátok a kutyák erre való tulajdonságait, tehát hogy terelés, pásztorkodás, mivel foglalkoznak a kutyáitok?
Mivel ridegtartásban vannak a marhák, azaz kint vannak télen-nyáron, szabadon legelnek, jó, van egy levillanypásztorozott, lekertelt részen, ezért igazából terelni őket nem kell, mert nem vonulunk akkora területeket, ahogy kelljen őket terelgetni menet közben, viszont a védelmük az nagyon-nagyon fontos.
Hogy képzeljük el az arányokat? Hány szarvasmarhátok van, hány kutya dolgozik mellettük?
Most túlzott ez az arány, ugyanis egy olyan 35 körüli a szarvasmarhák száma, és ehhez képest van egy olyan 10 darab kutya. Tehát azért nem szokott ekkora falka lenni, de viszont erre a falkára az alakult ki, ez a falka, mert hogy közben tenyésztek is. És akkor minden alomból kénytelen vagyok megtartani egyet, hogy lássam, hogy mit hoztam a világra. Másrészt meg nem minden egyed lesz tenyész egyed. Ugyanis összemérem őket, és csak amelyik tényleg érdemleges arra, hogy átadja a génjeit a jövő számára, csak az kerül tenyésztésbe. Ettől függetlenül a többi ugyanúgy végzi a dolgát, ugyanúgy jelen van, ugyanúgy szeretjük, csak neki nem lesz utódja.
Nóri, te egy kicsit a másik oldalt képviseled most itt az asztal mellett, ugyanis te városban élő kutyákkal foglalkozol, zömében kutyakiképzőként a Dog 3-nál.
Így van, mi alapvetően családi kutyákkal foglalkozunk, és olyanok jönnek hozzánk, akik hobbiból tartanak kutyát. Egy családi kutyaiskola az egy picit már más, mint egy 20-30 évvel ezelőtt azok a kutyaiskolák, ahol csak német juhászokat, meg dobermanokat láttak szívesen, és egy engedelmes feladatsort tanítottak ugye nekik, és az volt a kutyaiskola. Egy családi kutyaiskola manapság már inkább arra készíti fel a kutyagazda párosokat, hogy hogyan tudnak egy városi környezetben boldogulni. Tehát hogyan tudnak különböző nyilvános helyeken megjelenni kutyával, ahol szeretnek az emberek lenni, étteremben, kávézóban, parkban, ilyen helyeken, és kevéssé szól ez arról, hogy a kutya egy adott pályán mennyire engedelmes, mint inkább az, hogy a való életben mennyire boldogulnak, és ezeket a problémákat igyekszünk orvosolni.
És biztos kerülnek hozzád olyan kutyagazdi párosok is, akik nem feltétlenül alkalmasak az első pillanatban arra, hogy városi körülmények között éljenek?
Természetesen sokan jönnek ilyenek. Akiknek különböző problémájuk van, jellemző az, hogy a kutya ugye otthon nagyon szófogadó benne a lakásban, de már hogyha kimennek az utcára vagy a parkba, akkor nem behívható, nem tud egyedül maradni. Ugye ez egy nagyon tipikus probléma, főleg a Covid óta, hogy a kutya nem szokta azt meg, hogy mondjuk reggel elmennek dolgozni, hazajönnek délután a gazdák, és akkor neki ott türelmesen kéne a lakásban várakoznia, vagy a többi kutyával nem kellően szociális, tehát fél a többi kutyától, vagy támadólag lép fel a többi kutya ellen. Emberekkel vagy gyerekekkel problémái vannak, tehát sokszor felmerül az, hogy a kutya a felnőttekkel kiválóan kijön, de mondjuk, mikor gyerek születik a családba, akkor probléma alakul ki, vagy az idegen gyerekektől tart a kutya, tehát sok olyasmi van, amivel találkozik nap, mint nap a kutya az életében, és akkor ezekkel kell megbirkóznia.
Igen, hát ezek a tapasztalatok és ezek a körülmények nem igazán illeszkednek ahhoz, amit a kutyák évszázadok során megszoktak, amiben mondjuk te is tartod őket, Ági. Tehát, hogy feladatuk van, állatok között élnek a természetben. Neked az első kutyád is már úgy érkezett, hogy feladatra tartották őt, és tisztában volt.
Mennyire menjünk vissza időben?
Hát mikor volt az
mert
első?
Gyerekként is már volt kis kutyánk, de akkor még több házlakásba éltünk a szüleimmel, és akkor egy kis palotapincserünk volt. Tehát igazából én mióta magamat tudom, van kutya mellettem. Uh-huh. És ahogy változott az életem, akkor vele együtt változtak a kutyák is, uh-huh. amik a funkciójukat ellátják. Egyetemista éveim is alatt volt egy kis keverék kutyám, és neki tényleg csak annyi szerepe volt, hogy szeressen engem, meg várjon haza, amikor megyek haza az iskolából. Ennyit vártam el tőle, ő ezt teljesítette.
Most viszont sokkal komolyabb
most
kutyákat
viszont
tartasz.
Igen. Most viszont azért ennél sokkal többet várok el tőlük.
És ha jól tudom, akkor többféle kutyafajtát kipróbáltál arra, hogy alkalmas-e a igen. szarvasmarha terelésre, vigyázásra. Igen. Erről egy picit kérlek, mesélj nekünk, hogy ez hogyan jött egyáltalán az, hogy kutyák kellenek a marháitok mellé. Mert hogy azért vannak szarvasmarha tenyésztők, akiknek nincsenek kutyáik, és talán ők vannak többen.
Sokkal többen vannak. Hú, de ez nagyon-nagyon hosszú témába vágtunk bele. Mi a szarvasmarha tartást a gyergyói havasokba kezdtük. Tehát egy olyan területen, a vadonba, ahol vadállatok vannak. És a vadállat az nem őz meg szarvas, hanem a ragadozók is ott élnek, farkasok, medvék, hiúzok. És az ember önmagába képtelen az jószágait megvédeni a szabad ég alatt a vadállatoktól. És kell a kutya. Ezért találták ki a kutyát. És nyilván induláskor össze kellett verbúválni egy falkát, mert egy kutya nem kutya. Tehát mindig a falka az együtt dolgozik, együtt kell, hogy tudjon dolgozni.
Akkor nem létezik. Mit jelent az, hogy falka? Hány egyedből áll egy falka? Legalább.
Én azt mondom, hogy legalább három. Tehát ami két kutya van, az csak egy páros. De legalább három kutya egy falka. Na most ugye eleinte nem létezett fajta fogalom a fejünkbe, egyszerűen tudtuk, hogy munkaképes felnőtt kutyákat kell beszereznünk, akikben meg lehet már bízni, tehát bizonyítottak szakmai területen. És sikerült is találnunk, nem is csalódtunk, és akkor mindig hozzájöttek az újak, a picik, a növendékek, és akkor oda már ki lehetett próbálni különböző fajtákat, mert ugye akkor tájt változott már mifelénk is az egész világ, és bejöttek az úgymond fajták, a pásztorkutya fajták, és akkor na hát próbáljuk ki ezt is, próbáljuk ki azt is, és mindannyian kaptak esélyt, akár több egyed is egy fajtából, és akkor így nagyjából kialakult egy kép, hogy mi a különbség a pásztorkutya fajták között, mert egy laikus számára pásztorkutya az pásztorkutya, de igenis vannak különbségek a fajtákon belül.
Milyen pásztorkutya fajtákat próbáltatok ki ebben a szerepkörben?
Egy indulásképpen egy kuvasz testvérpárral kezdtük, akik ugyancsak anyai ágról voltak tiszták, de nagyon-nagyon hozták a fajta jellegzetességeket. Utána kipróbáltuk a komondort is, kipróbáltuk a kangalokat, a kaukázusit, és az közép-ázsiai juhász az lett a döntő többség.
És mi volt az, amiben az előzőleg felsorolt fajták nem feleltek meg a feladatnak, és a közép-ázsiai juhász viszont igen?
Nem szeretnék rosszat mondani egyik fajtáról sem.
Akkor miben bizonyultak megfelelőnek a közép-ázsiai juhászok, inkább így kérdezem.
Így van, ez a helyes kérdés. A közép-ázsiai juhászban én azt szeretem, hogy elég intenzíven kapcsolódik a gazdához, önálló, se nem túl sok, se nem túl kevés, amikor a munkát el kell lássa. Tehát nem kell féljek attól, hogy nagyon-nagyon elmegy vadat hajtani, ezáltal kockáztatva a saját életét is, hogy oda vesz, és lehet, hogy nem jön vissza. Se nem túl kevés, hogy nem merek, nincs meg a kellő rátermettségem, bátorságom, hogy szembeszálljak a vaddal, ugyanis az, amit akkor kell egy kutya produkáljon, az tényleg ösztön, tehát az nem egy tanítható jelenség.
Láttál ilyet élesben? Medve? Farkas?
Is.
És nem féltél, hogy...
Soha, oda... egy pillanatig sem. Nem, izgalmas volt, nem értem rá félni.
És tudtad, hogy
ott voltak, mindig velem voltak a kutyák. Ez nem egy győzelemjáték. Én mindig is hangsúlyozom, hogy a kutyáknak nem győzniük kell. Tehát nekik az a feladatuk, hogy elhárítsák a veszélyt.
Hát mondjuk ez már maga a győzelem, hogyha...
Csak sokan a győzelmet azt úgy képzelik el, hogy konkrét bunyó, amiben az egyik fél veszít. Itt nem arról szól, hogy valakinek veszítenie kell. Tehát itt egy együttélésről szól ez az egész.
És aztán egyszer csak átjöttetek Magyarországra.
Igen.
És itt is folytatjátok. És ugye hoztatok magatokkal minden állatot is.
Igen. Én úgy voltam vele, hogy mindannyian családtagok. A szarvasmarhák is családtagok, a kutyák is családtagok. Senkit nem hagyunk otthon. Nyilván a gyereket se hagyjuk otthon, akkor... Egész nagy kamionnal jöttünk, amin csak úgymond élő állat volt. A mi saját pakkunk, az befért egy kis furgonba, de amit hoztunk, dobogó szívek, az egy kamionnal jött. De velük együtt kellett hoznom a hagyományt, meg a tudást, meg úgy éreztem, hogy ezt nem fogom elengedni soha, amit megtanultam. Én azt tovább akarom látni, akarom csinálni.
És akkor valahogy itt a képbe jött ez is, hogy tenyészteni is kezdted a...
Igen, egy idő után ugye kell ennek valamilyen hivatalos formát adni, meg ne szembesüljek azzal, hogy szaporító vagyok. Nem vagyok ilyen szaporító. És akkor ezt az egészet hivatalos formába tettük.
Nóri, a DOG 3 ugye kutyaiskolaként működik, hozzátok bárki mehet. Az előző adásokban többször szó volt arról, hogy a városi kutyák hozzák a fajta tulajdonságokat, tehát terelni próbálják a buszkerekét, föleszik a döglött madarakat az utcán. Ilyesmikkel találkozol te, hogy ki jön az, ami egy kutyának az eszenciája valójában, csak most már nincs rá szükség?
Természetesen igen. Mi azt szoktuk mindig mondani a gazdiknak az egyik első óránkon, amikor először dolgozunk velük, hogy most akkor elárulom, mert ezeket mindig kérdésként szoktuk feltenni, de akkor aki nézi, az majd fog tudni válaszolni, hogy mi a legnagyobb problémája a városi kutyázásnak manapság, hogy mi az, amit elvettünk a kutyáktól. És ugye erre az a válasz, hogy elvettük a munkájukat. Tehát egy családi kutyának a valódi munkáját, azt, amire ő eredetileg sok évszázadon keresztül szelektálva, tenyésztve volt, azt így elvettük tőle, ugye néhány évtized alatt, és azt mondtuk, hogy ezeket mind ne csináld, hanem helyette feküdjél szépen egy helybe, egy étterembe, és akár egy erős védő ösztönű kutyától elvárjuk azt, hogy átléphesse őt a pincér, és nem tudom, csinálhasson bármit. Feküdjél le szépen, most is elvárjuk például, hogy szegényen feküdjön le, maradjál ott, ahol vagy, nagyon ügyes vagy. Tehát, hogy csomó olyan dolgot kérünk tőlük, amik eddig egyáltalán nem voltak jellemzőek, legyél egyedül egész nap, tényleg a mindenféle szituációban viselkedj, ne kergesd, ne vedd el tőle, ne harabd meg, ne ugassál, mikor ugye, teljesen fura, amikor mondjuk jön egy pulival vagy mudival, jönnek a kutya iskolába azzal a problémával, hogy a kutya egész nap ugat. Hát, igen. Erre azt tudjuk mondani, hogy mi más, tehát mi más tenne, mikor eredetileg ez volt a dolga. És egy csomószor szembesülünk azzal, vagy a német juhász kergeti a gyerekeket a biciklivel. Vagy a, nem tudom, a kaukázusi megharapja a szomszédot. Hát igen, tehát ezek olyan dolgok, amiknek ezeknek a kutyáknak eredetileg ez volt a munkája. És egy családi környezetben pedig ez egyáltalán nem kívánatos már. És ez egy feladat, és ez egy nagyon nehéz feladat sokszor, hogy azokat a kutyákat... ezeket az ösztöneit kivezessük valahol, ami legális egy ilyen környezetben, illetve adjunk nekik valami mást.
És mi a helyzet a gazdikkal? Ők megértik azt, hogy mi ezeknek a viselkedés mintáknak az oka?
Megértik egyébként, igen. Ugye az fordul elő nagyon sokszor, Elike, bocsánat, feküdj le, kérlek. Feküdj le. Nincs semmi baj. Az fordul elő nagyon sokszor, hogy amikor egy gazdi azt mondja, hogy kutyát szeretne, és ő mondjuk egy aktív vagy munkakutyát szeretne, akkor az, amit ő gondol, hogy mi számít aktívnak, meg mi számít aktív életnek, amihez ő kutyát keres, az nagyon sokszor nem a valóság. Tehát amikor ő azt mondja, hogy ó, ő vesz egy marinoát, vagy egy, nem tudom, vizslát, mert hogy ő nagyon aktív, és ő sokat szokott menni kirándulni, és akkor megkérdezzük, hogy mi az a sok, és akkor ő azt mondja, hogy hát minden hétvégén elmegy kirándulni, egy marinoával, vagy egy vizslával, akkor az nem ugyanaz, mint amikor az a kutya vadászkutyaként dolgozik, vagy amikor a, tudom én, a marinoá mondjuk munkakutyaként dolgozik, vagy amikor azt mondja, hogy ő területőrző kutyát keres, mert neki nagy területe van, és azt őrizni kell, és megkérdezzük, hogy mekkora az a terület, akkor azt mondja, hogy hát 1000 négyzetméter a kertvárosban. És akkor én tudom, hogy ő nem ugyanazt érti a területőrzés alatt, mint amit mondjuk ti csináltok, és ezekből a félreértésekből adódnak problémák. Utána, ami után már a kutya megvan, és azért hozzánk többször, legtöbbször akkor jönnek el, amikor a kutya már megvan, hogy nem azt tudja a kutya nyújtani, amit ők vártak volna tőle.
Mennyire etikus egyébként, a saját véleményed szerint kivezetni ezeket az ösztönöket, amik a sajátjai egy élőlénynek?
Szerintem ez nagyon fontos, hogy megtörténjen. Az más kérdés, hogy ez hogyan tud megtörténni valóban, és hogy vannak olyan fajták, ahol ez nehezebb. Mi, amivel gyakran szembesülünk Magyarországon, ugye kicsit azt szoktam mondani, hogy ha a vásztól keletre eldobsz egy követ, akkor eltalálsz vele valamilyen bultipusú kutyát. Nagyon sok bultipusú kutya van Magyarországon, és például ugye az, amik eredetileg az ő ösztöneik, vagy amikre őket szelektálták, az manapság illegális. Ugye a kutyaviadalra gondolok, és ott nagyon nehéz például azoknak a kutyáknak találni valami hasonló elfoglaltságot, ami legális, és valóban ugyanúgy kielégíti ezeket az ösztönöket, mint mondjuk az, hogy ők egyébként szeretnek verekedni, nagyon sok példányuk tényleg szeret verekedni, vagy egy terelő kutyánál azért viszonylag nehéz mindenkinek birkanyájat találni, ahol a kutya kiélheti ezeket az ösztönöket, és akkor valamit kell találni helyette, szerencsére azért erre vannak nagyon jóféle sportok most már, vagy akár egy őrzővédő kutyánál azt, hogy ő az őrzővédő tevékenységet gyakorolja, annak is van egy nagyon jó módja, ugye ez az őrzővédő sport, csak ott pedig nagyon sokszor előfordul, az egyet többször tapasztalom sajnálatos módon azt, hogy a gazdik félnek attól, hogy majd ettől fog a kutya feküdjél. Ettől fog a kutya feküdjél megvadulni.
Pont, hogy igyekeztek kivezetni ezeket az ösztönöket a kiképzés által. Én meg azon a véleményen vagyok, hogy annyiféle fajta kutya van, miért nem választ mindenki olyant, amit neki lenne az ideális?
Ez egy rendkívül jó kérdés egyébként.
Miért divat után megyünk? Tehát tényleg annyiféle fajta kutya van, hogy mindenki találna olyant, ami az ő környezetében, az ő elvárásainak tökéletes.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kérdés, és ezzel sokat szoktunk foglalkozni, én írtam is erről többször a mi saját kis felületeinkre, hogy mennyire tudatos a fajta választása, vagy a kutya választása az embereknek. És szerintem egyébként van egy javuló tendencia ebben az elmúlt években, talán, vagy csak amivel mi találkozunk, abban mindenképpen van, de azért mindig vannak ilyen megdöbbentő esetek, amik itt szembe jönnek velem, és így hülye teszi, hogy sikerült. Tehát tényleg az, hogy az embereknek ez az elképzelése, hogy ő majd ő aktív, vagy majd aktív lesz, vagy majd ő szeretne egy kemény kutyát, mert ő maga is hű de kemény, és hogy ezek tényleg nem találkoznak azzal a fajta valósággal, hogy ezek a kutyák valójában mennyire ösztönerősek, és akkor szoktak meglepetések történni, meg akkor, amikor kizárólag küllemre választ valaki. És ez azért még mindig nagyon jellemző, nekem van egy ilyen saját kis statisztikám, én mindig, amikor jön egy csoport hozzánk, és foglalkozni kezdek velük, akkor mindig megkérdezek mindenkit, hogy miért pont ezt a kutyát választotta, vette magához bármi, és nagyon sokszor az a válasz, nagyon sokszor jön olyan válasz, hogy mert ez tetszett, meg mert szép kék a szeme, meg mert gyerekkoromban ilyen volt a szomszédnak, és akkor az de szép volt, meg de okos volt, és hogy ezek a választásnak ezek az alapjai, ezek nem mindig tükrözik a realitást, és hogy nagyon sokszor van az, hogy tényleg egy ház, például tipikus a szánhúzók, nagyon sok szánhúzóval találkozunk a munkánk során, sok van a napköziben, sok van, kollégának is van egyébként, csak hogy ott is azért előfordul az, hogy tényleg olyan ösztönökkel van az a kutya megáldva, hogy nem teszi lehetővé az együttélést. problémamentesen. Ugye náluk nagyon jellemző az, hogy nagyon szeretnek szökni, futni, kertet rendezni, ásni, és hogy ezekkel akkor szembesülnek a gazdik, amikor a kutya már ott van, és már széttúrta, és már rosszulórendszer tönkrement, és már nem tudom. Tehát, hogy ezeknél tényleg az van, hogy nagyon kevéssé gondolják át, hogy a valóságban mennyire képesek megfelelni egy adott fajtának például. És tényleg az van, amit mondasz, hogy nagyon sok fajta lenne pedig, aki ennek tökéletesen megfelel, csak hát a küllem az nagyon sokszor számít, és fölülírja ezt. Amivel tudok egyetérteni, mert hogy nekem is nagyon fontos, hogy a kutyát nézzek otthon, aki tetszik, tehát ezzel semmi probléma nincs, de szerintem tényleg annyi fajta van, hogy mindenki megtalálhatja azt, ami tetszik is, meg is felel az ő életéhez.
Van egy határa annak, hogy mennyire lehet kivezetni ezeket az ösztönöket? Vagy teljesen föl lehet építeni a tökéletes városi kutyát kemény munkával, hogyha nagyon sok energiát fektetünk bele, akár egy közép-ázsiai juhászból is? Vagy egy dogból?
Elméletileg biztosan lehetséges, csak ez meghaladja azt a reális energiabefektetést, ami egyrészt az átlagos gazditól elvárható, másrészt pedig nem biztos, hogy igazságos valóban a kutyával szemben. Tehát azt kérni, hogy egész életen át te ne azt csináld, amit te igazán ki vagy találva, vagy amit te igazán szeretnél, hanem valami egészen mást, ez szerintem valóban határ. Tehát, hogy van egy határ, amin felül ez már a kutyával szemben nem tisztességes.
Találkoztok olyan helyzettel, amikor határt kell szabni, és azt kell mondani a gazdinak, hogy de hát ez eddig lehetséges?
Volt már olyan, hogy azt javasoltuk gazdinak, hogy keressen a kutyának másik gazdát, ami szintén egy ilyen nagyon megosztó dolog. Szerintem ma, hogyha a Facebookot megnézzük, és jön velünk szembe egy hirdetés, hogy valaki gazdát keres a kutyájának, mert nem tudja megadni neki azt, amit a kutya szeretne, akkor kap szegény hideget, meleget, pedig nagyon sokszor előfordul, hogy tényleg egyszerűen a kutyának jobb lenne máshol. És jó, persze nem akkor, amikor valaki azt mondja, jó, hát, mit tudom, én meguntam, mert mégse kell, az nem elég indok, vagy az se elég indok, hogy született egy gyerekem, és akkor már nem kell a kutya, ugye ez is egy nagyon tipikus dolog, hanem amikor megküzdött vele, és tényleg mondjuk több hónap, vagy több év munka után, tréning után, próbálkozás után is az látszik, hogy annak a kutyának az a környezet nem való, akkor szerintem egyáltalán nem ördögtől való azt mondani, hogy keresünk neki egy másik helyet.
Mivel tudjuk segíteni mi a saját kutyáinkat a városban való élethez, ahhoz, hogy tényleg megtalálják azt, ami kielégíti a szükségleteiket, de közben meg a mi szükségleteink is kielégüljenek?
Szerintem nagyon fontos a szocializáció. Ugye most, hogyha feltételezzük azt, hogy valaki kölyök kutyát vesz magához, bármilyen fajtából is, akkor nagyon fontos az, hogy ez a kutya kezdetektől fogva szocializálva legyen. Vannak olyan fajták, ahol ez még kiemelten fontosabb, vagy még sokkal fontosabb jellemzően azok, akik mondjuk komoly védőösztönnel rendelkeznek, vagy komolyabb védőösztönnel rendelkeznek. Ezek a fajták jellemzően bizalmatlanok az idegenekkel szemben például, és ott különösen nagy gondot kell arra fordítani, hogy ők kölyök koruktól kezdve találkozzanak olyan ingerekkel, amikkel aztán talán egész életükben majd együtt kell élniük. Tehát az első lépés az, hogy a kutya szocializálva legyen. Nyilván ez egy valahonnan került felnőtt kutyánál már nem pótolható, az a rész, ami a kölyök korban nagyon fontos. De ott is, az is, akkor ott náluk is fontos az, hogy kezdettől fogva lépésről lépésre a kutyát hozzászoktassuk dolgokhoz, ez az egyik. A másik az, hogy kialakítsak egy olyan viszonyt a kutyával, amilyen viszonyban a kutya képes nekem elhinni, hogy bizonyos szituációkat én tudok kezelni, és nem neki kell. Ez pont az ellenkezője annak, amit ti csináltok, és ez a nagyon komoly dolog, vagy nagyon durva, hogy pont az az önállóság, igen, amit mondjuk ti elvártok, vagy te elvársz a kutyáitól, az kifejezetten hátrányos a családi környezetben. Mi kifejezetten azt várjuk a kutyáinktól, és azt tanítjuk nekik, hogy kérdezzenek tőlünk. Nézzen hátra az a kutya, kérdezze meg, hogy megugassam-e, megegyem-e, oda menjek-e hozzá, stb. Mert hogy a városi környezetben ebben valószínűleg mi tudunk jól dönteni. Nagyon sok mindent meg tud a kutya tanulni magától is, hogy jó döntéseket hozzon, de jellemzően mi döntünk a kutya helyett. Míg egy másik környezetben pedig, hogyha a kutya hátra nézne és megvárná, hogy te mit mondasz, akkor már késő lenne. És hogyha egy ilyen kutya bekerül egy városi környezetbe, és ő nem kérdez, hanem csinálja a dolgát, na, akkor abból van probléma. Mm-hmm. Tehát pont az ellenkezőjét szeretnénk mi, de az a válaszod a kérdésedre az az, hogy arra tanítjuk őket, tréningezzük őket, megerősítjük bennük nagyon sokszor azt, hogy érdemes tőlünk kérdezni, mert tudjuk a választ. Csak ahhoz valóban a gazdinak tudnia kell a választ, tehát tudnia kell kompetensnek lenni több kérdésben, illetve kell, hogy legyen egy olyan viszonya a kutyával, hogy tényleg adott esetben meg tudja gátolni abban, hogyha valamit nem jól csinál, vagy olyat szeretne csinálni, amit nem kéne. és ebben munkát kell fektetni. Ezt kapcsolatot tanulható. Kell építeni a kutyával, így van, tehát elegendő időt kell eltölteni vele ahhoz, megfelelően kell vele kapcsolatot építeni, és igen, meg kell tanulni azt a gazdának is, hogy határt kell tudni szabni a kutyának bizonyos helyzetekben.
Igen, és hát a nulladik lépés az meg az, hogy tudatosan válassza ki az ember azt, hogy kikerül mellé, mire szánja.
Így van, hát ugye sokszor ez persze nem tud megvalósulni, mert nekem is mondjuk a négy kutyámból én egyet választottam, és a másik három az valahogy került hozzám, mert többnyire azért, mert valaki másnak nem kellett. Vagy az utcán, nekem az utcán kutya találás, az a specialitásom, az utcéről felszedés. Szóval nagyon sokszor van olyan, hogy egy olyan helyzetbe kerül egy család, hogy mondjuk örököl egy kutyát. Például most is dolgoztunk ilyen kutyával, hogy megörökölték a nagymamától. És egy falusi környezetből a kutya bekerült a városba, igen idős korába, tehát 10 éven felüli kutyáról beszélünk. Vagy sokszor fordul az tényleg elő, hogy valamilyen kutyát találnak, ők is megsajnálja, hazaviszi, megmentik, és akkor adott esetben egy felnőtt kutyával állnak szemben. És nem azért, nem olyan, amilyet ők választottak, hanem valahogy alakult. Azért ez sokszor előfordul.
Milyen érdekes, hogy a városi kutyákkal is hogy meg kell dolgozni azért, hogy boldogan éljenek a környezetükben, de hogyha valaki egy pásztor vagy juhász kutyát keres, azért az sem megy olyan egyszerűen, hogy csettint egyet, és akkor gyorsan talál valakit, aki alkalmas a feladatra. Nem véletlenül nem pásztor, vagy tartanak állatot kutyákkal, mert hogy én úgy tudom, hogy csak ti vagytok egész Magyarországon ilyen helyzetben.
Hát konkrétan, akik ezt mint mesterséget űzik, azok csak mi vagyunk. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy nincsenek mások. Rengeteg kárjuk van a gazdáknak, vagy két lábútól, mint akár vadkár, és hiába próbálom minden lehetséges felületen. Nem is annyira a szemre hányni, ma azt senki nem veszi jó néven, inkább csak példának felhozni és megmutatni a mi helyzetünket, hogy nálunk nincs, mert én használok kutyát. És ez a kutya, ez nem egy költség, ez nem egy kiadás, ez nem egy teher. Tehát ő ugyanolyan alkalmazott, úgymond, mint bárki, csak benne megbízhatsz, nem jár papírmunkával az alkalmazása, ráadásul a lelki problémád van, akkor is ott van melletted.
A október 28-án a DOCS konferencián te előadóként leszel jelen, és ez lesz a témád is, hogy Igen. egy kicsit azt bemutasd, hogy konkrétan hogy zajlik a pásztorkodás kutyákkal.
Igen.
Mit csinálnak a kutyák nálatok?
El vannak. Nem, tehát nincsenek tanítva, nincsenek irányítva, azt teszik, amit a szívük diktál. És ez konkrétan az, hogy folyamatosan figyelnek, élnek együtt, egymással is kapcsolatot alakítanak, kialakulnak klikkek, és ez fontos akkor is, amikor konkrétan dolgoznak és bevetésen vannak, mert mindig megvan mindenkinek a társa, és tudja, hogy ki a társa, akire számíthat. Kivel egyforma gyorsa lépte, kivel egyforma a bátorsága, nagyon szépen felépítik ők egymást, meg saját magukat. Ezt tényleg csak le kell ülni, és kell nézni, és gyönyörködni bennük.
És sikeres az együttműködésük minden esetben?
Igen, a megfelelő falka esetén sikeres. Nyilván nem minden egyet tud beilleszkedni minden falkában. Már a falka felépítése az, hát, hogy mondjam, aminek klaszt. Tehát van, akit befogadnak, és van, akit nem. De ugyanazt, akit nem fogadnak be, lehet, hogy a másik azt örül neki, és ő befogadja. Tehát itt is van egyfajta kompatibilitás, és egyfajta személyiség, ami kialakul a falkának.
Mit gondolsz, mi lehet annak az oka, hogy mások nem mernek kutyákkal próbálkozni az állatok őrzésére?
Leggyakrabban, ami én választ kaptam arra, hogy miért nem tartasz kutyát, nem ünök. Ez az első válasz. A második válasz, ha hogy ne, beleölök egy csomó pénzt, az még baja lesz, akkor még nagyobb a károm.
Tehát ez a bizalom hiánya?
Hogy... Nem, tehát úgy van vele, hogy ha megvesz egy értékes kutyát, ami mellé esetleg a tenyésztője adja a garanciát, igen, az a kutya, ez fog működni, ez fogja csinálni, akkor nyilván elvárja az árát, mert neki is több évtizedes munkája van benne, szelekciója van benne, iszonyatosat költött arra, hogy az létrejöjjön, meg meglegyen. És nyilván kér egy árat érte. És a gazda azt fogja nézni, hát hogy fizessek én annyit egy kutyáért, ami lehet, hogy hónap megdöglik. Nem elég nekem a borjukárom, nem elég a birkakárom, még egy kutyakárom is legyen. Hát nem, mert akkor inkább kezdek agyalni, villanypásztoron, kamerarendszeren, vadásszal beszélek, és úgy gondolja, hogy az sokkal olcsóbb.
De hogy valójában azt mutatják a tapasztalatok, hogy amíg a villanypásztor nem tud mit tenni, a kamera nem tud mit tenni, addig a kutya... elviszi a borjút, és kell, a kutya megtartja a csordán belül?
Persze. Tehát a kutya az működik áram szünetbe is, éjjel is, nappal is, és azt sokan félnek attól, hogy igen, mert megveszek egy nagy testű kutyát, akkor az majd kiesz engem a vagyonomból. És nagyon érdekes a pásztorkutyák felépítése, ők maximálisan energiatakarékosak. Tehát ez azt jelenti, hogy ő pluszban nem szaladgál, mint amennyit mennie kell, éppen ezért nagyon kevés táplálékkal beéri. Én el tudom mondani, hogy az én nagy testű kutyáim messze nem esznek annyit, mint egy kis ugra-bugra energiabomba. És 2-3 naponta esznek. Hiába, én letölthetem nekik az ételt elejükbe, ott van.
Ez tudok kapcsolódni olyan szempontból, hogy megint csak, hogyha a családi kutyázást nézzük, akkor ez is egy kifejezett hátrány. Olyan értelemben nem az, hogy keveset fogyaszt egy kutya, mert hogy ez tök jó. Nekem a dogjaim sokat fogyasztanak, ugye ők nem is hiába nagy méretűek, de ők nem is munkakutyák, meg nem is pásztorkutyák. De hogy az, amikor mi azt mondjuk, hogy mi kanyával motiváljuk a kutyát, és a tanítás során alkalmazunk jutalomfalatot, és a kutya szívesen dolgozik, és szeret enni, és kéri a falatot, és ebben ez egy jó motivációs eszköz a számunkra, akkor a pásztorkutyáknál nagyon sokszor elakadunk azon, hogy hát akkor ne adj neki enni egy-két napig, hogy éhes legyen, és hát ilyen tudom, hogy mert volt dolgom ilyen kutyák, hogy egy hétig nem adsz neki enni, és úgy van vele, hogy hát így jártam, hát semmi baj. Tehát nagyon nehéz elérni azt a szintet, amit mondjuk még a gazdi jó szívvel vállal, mert a gazdiknál meg általában az, hogy jó, nem adok neki enni, hát már vacsorát se kapott, és már reggel van, hogy akkor szegény kutya. És hát nem látják azt, hogy ennek a kutyának, hogyha egy hétig nem kap enni, akkor sincsen különösebb problémája vagy baja, és ezzel is nagyon nehéz dolgozni nekünk, meg ugye azzal, amit valóban mondtál, hogy ő semmi úgymond felesleges dolgot nem csinál. És azért amiket mi, vagy egy gazdi családi kutyától elvár, vagy szívesen lát, azok többnyire felesleges dolgok. Úgymond, tehát hogy üljél le, feküdjél le, figyeljél rám, huszadjára is hozd vissza a labdát, nem tudom. Tehát ezek azok a dolgok, amik egyébként ilyen szempontból feleslegesek, tehát hogyha az ő nézőpontjukból nézzük, akkor ezeknek semmi értelme nincsen. Mm. Erre valók azok a típusú munkakutyák, akik bármit szívesen megcsinálnak néhány jutalomfalatért, jellemzően ugye őrzővédő kutyák, német juhászok, dobermanok, labradorok, vizslafélék, akik imádnak ételért dolgozni, vagy labdáért, vagy bármi olyan motivációért, ami könnyebben adagolható. És ezekkel a típusú kutyákkal ugye egyszerűbb dolgozni. Egy pásztorkutyával, a családi kutyaiskolában nagyon nehéz dolgozni. Minden, amit kérünk, arra úgy néz, hogy hát te hülye vagy. Hát ezt most minek csinálni? Kimentem már a bójához, hát minek menjek ki még egyszer? Egyszer kimegy egyébként. Tehát, hogy nagyon sok mindent megcsinálunk a gazdi kedvéért, egyszer. És amikor azt mondtad, hogy jó, hát ez még nem volt az igaz, csináljuk meg még egyszer, akkor a kutya néz rád, hogy de már voltam ott. És hogy ennek mi értelme? És hogyha ha belegondolsz, akkor az ő szempontjában tényleg sem.
Teljesen igaza van.
Igen. Csak ugye nehéz utána a családi kutyás gazdinak jól érezni magát ebben, mert hogy minden kutya megcsinálta, csak az övé nem. Igen, ez így nehéz.
Nem véletlen, hogy tiltják ezeket a fajtákat Európa több országában. Tehát, hogy pont ezek az NJ típusú pásztorkutyák, őrzővédők azok, akiket betiltanak. És ennek ez az oka, hogy egyszerűen nagyon nehéz szocializálni őket városba, és nincsen munka számukra máshol, vagy tudjátok-e, hogy mi?
Nem tudom, szerintem félnek tőlük, mivel ugye ezek ősi fajták, tehát nem modern fajták, nem keresztezett fajták, nem az ember alakította ki, hanem ők alakultak egy adott térségbe, egy adott munkakörbe, ezért teljesen ösztönszerűen dolgoznak, önállóan dolgoznak, és nekik nagyon nehéz ezt nekik a fejükből kiverni, és én nem is látom értelmét, hogy ezt kiverjük. Tehát adott egy kincs, egy ősi hagyaték, nekünk azt megőriznünk kell, nem kiverni. Ha valamelyik európai ország úgy dönt, hogy neki erre nincs szüksége, döntsön úgy.
De azért marad még olyan, ahol a helyük
majd lesz. Vissza fogják hozni, mert rájönnek, hogy nekik is meg volt a szerepük.
Igen, ugye az, amit közben még lehet tapasztalni ezzel kapcsolatban, hogy mint minden fajtánál, a pásztorkutyáknál is, ugye kialakult az a vonal, akiket elsősorban már kiállításokra tenyésztenek, és küllemre szelektálnak, és ezek rendkívül szép kutyák egyébként. Más kérdés, hogy valószínűleg nem alkalmasak már, vagy kevéssé alkalmasak.
Amíg nincs tesztelve, nem tudjuk.
Igen, tehát, hogy de valószínűleg kevéssé alkalmasak már erre a munkára, de én ettől függetlenül azt gondolom, hogy rengeteg olyan kutya van, aki családi kutyának alkalmasabb. És nem azért, tehát hogy pont azt szeretném hangsúlyozni, hogy én nagyon nagy csodálója vagyok egyébként a pásztorkutyáknak, nem véletlen, hogy nekem nincsen. Meg még sokaknak körülöttem nincsen, mert hogy valóban nem tudjuk nekik egész egyszerűen azt nyújtani, amire szükségük lenne. És hogyha van köztük egyébként, biztos, hogy köztük is van olyan, aki esetleg kevesebb ösztönnel bír, és adott esetben családi kutyának alkalmas lehet, pont azért, mert hogy arra kevéssé alkalmas, amit nektek kell csinálni, de hogy azért ez nagyon ritkább, és hát most az lutri, mert hogyha mégse jön be, akkor mi van?
Én pedig azt mondom, hogy a pásztorkutyák azok a fajták, amik leginkább alkalmasak családi kutyának, ugyanis ők alapbeállítottságuk az, hogy én járjak a gazdámnak a kedvében. Nyilván ne akarjunk belőle egy tévében látott kutyát csinálni, aki minden feladatot ellát, de a pásztorkutya az neki alapfeladata, hogy a gazda kedvében járjak. Tehát, hogyha az én gazdámmal nem akar menni sehova, akkor rendben van, ma nem megyünk sehova, és nekem úgyis jó.
Ez igaz. Azokban tudnak esetleg egyébként kevésbé jól érezni magukat, amik még szintén gazdi elvárása, hogy mondjuk beadná egy kutya napköziben, volt ilyen komondoros gazdi, és hát azt mondtuk neki, hogy de hogy igazából nincs értelme, mert hogy a kutya nem érezné jól magát egyrészt, meg hogy nem is, tehát nem való ezekbe a helyzetekbe feltétlenül, és hát nagyon ritka az, hogy mondjuk konfliktusmentesen el vannak 20 másik kutyával 600 négyzetméteren, mert nem az a dolguk eredetileg, úgyhogy ezért kevéssé alkalmasak erre. De az valóban igaz, hogy sok szempontból alkalmasak lehetnek családi kutyának, csak megint az a kérdés, hogy mit ér családi kutya alatt. Tehát, hogy a lakótelep 10-en családi kutya legyen, vagy...
Tehát mindenképp legyen
vagy a
szabad
hektár
a feje fölött.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ma hozzánk. Köszönöm szépen Buzogány Ágnesnek és Jármai Nórának, hogy velünk voltak, és október 28-án a DOX konferencián találkozunk legközelebb. A DOX konferenciáról a www.azénkutyám.hu weboldalon tudtok informálódni. Sziasztok!
Köszönjük szépen! Sziasztok.
A műsor a Béton partnere.